Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Néhány perc ezelőtt ért véget Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója, amit az ügyészségi meghallgatása után tartott. Még a múlt héten ígérte meg Magyar Péter, hogy a mai napon nyilvánosságra hozza azt a hangfelvételt, amelyet az ügyészségnek is bemutat, és amely alátámasztja azokat az állításait, amelyeket még a múlt héten fogalmazott meg a kormány, pontosabban Rogán Antal és a Völner Sadl bűnpáros között. Hogy pontosan mi hangzott ezen a felvételen, azt valószínűleg mostanra már nagyon sokan hallhatták, de mi is hamarosan be fogjuk majd mutatni. Utána pedig itt a stúdióban fogjuk újságíró kollégákkal elemezni azt, hogy pontosan mit tudtunk meg a hangfelvételből, milyen állításokat igazoltak az ott elhangzottak. Magyar Péter egyébként a rendkívüli sajtótájékoztatóján este 6 órára tüntetés jelentett be az 5. kerületbe, természetesen arról is fogunk majd tudósítani, Tóth Jakab kollégám ott lesz a helyszínen, mi pedig a stúdióban folytatjuk majd az események tárgyalását. Azonnal belekezdünk tehát a hangfelvétel kielemzésébe, de előtte hallgassuk meg magát ezt a felvételt.
Például visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy azt mondtad, hogy elkezdtél mondani, hogy a program mondott valamit, hogy olyan furcsa volt, de ő mondott alá tárcsot valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy akár csak a pop ment elmentem.
Nem, csak hogy Dani mondja,
hogy
elvezet, és akkor
kérdezem,
hogy miért,
de látom,
van egy példány
ezekből. És azt, hogy nem
láttátok, vagy
a sajtó meg
már látta? Hát a sajtó meg van, szegény látták, és elvileg azt, hogy kapban átnézték. Igen, semmi rossz nincsen,
de hát... De erre mondta a Martenzsett, hogy semmi rossz, de kihúzottak dolgokat.
Persze, magukat kihúzottak, a Martenzsett...
Az eredeti doksiba, vagy csak a mérgére?
Hát ilyen javaslottak, hogy kihúzottak, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mind tartották.
És most meg azt mondják, hogy a te elmenő menjen és nézze meg, hogy van benne, hogy van-e még bármi, ami lehet benne.
Hát, mint az ebben ez a baj, hogy új dokumentumok is most már vannak, mert látszik...
Igen, de utolá is hallgatják, amikor benn vannak a börtönbe,
most de
folyamatosan hallgatták. Igen, hogy ennyire nem az ő központi, de hogy az ő emberük volt, és ezt már mondta a Gergő is, mikor van Rogán, csak akkor miért nem mentették meg, csak akkor miért hagyták őt be, hogy meg a ráadás az anyja, meg az apja, ahogy dolgozott a szolgálatnál,
akkor mindegy, hogy segítettük. Ez a nagy
probléma. Az ügyészség független?
Igen.
De az egy, tehát az egy katonai szervezet.
Nem. Olyan egy rendőrség. Ez egyértelműen ezt mutatja, hogy ez azért történt meg, mert az ügyészség, amelyik volt, nem ura a helyzetnek.
Különben... Tehát valaki alakulat van, már tudták készíteni az iratot.
Igen, nagyon jut, és akkor aztán utána egyed órán gyűltek a rizintrétik, akkor szóltak a rizintrétik, hogy meg jól van, ahogy tudom.
Eljött, mert ezt mondtad is, hogy szóltak neki.
Mert is szólva, mert tavasszal szóltak neki.
Igen, ez nem.
Ez volt tehát a hangfelvétel, és akkor neki is kezdünk az elhangzottak kitárgyalásának. Itt van velem a stúdióban Miklósi Gábor újságíró, szervusz!
Szervusz.
Illetve Szurovec Illés, a Partizán újságírója, péntek reggel vezető szerkesztője, szervusz Illés!
Sziasztok!
No, Gábor, akkor elsőként hozzád fordulok. Ugye Magyar Péter a múlt heti első meghallgatásán három állítást tett a Völner Sadl ügy kapcsán, és azt mondta, hogy ezekre fog bizonyítékul szolgálni a hangfelvétel. Pontosan mi volt ez a három állítás, és mit igazolnak az elhangzottak ezekből az állításokból?
Az első állítás az volt, hogy Sadl György Rogán Antal embere. Szerintem ezt lényegében nem bizonyítja az, ami most elhangzott.
Az erős gyanúját sem veti fel ennek?
Nem, mert erről nem tudtunk meg semmi közelebbit. Tehát, hogy azt tudjuk, amit korábban is tudtunk, de semmilyen konkrét új ténnyel nem gazdagodtak az ismereteink, úgyhogy szerintem ez ugyanott tart, ahol ezelőtt egy fél nappal. A második az, hogy Völner Pálnak szóltak, még mielőtt közölték volna vele a meggyanúsítás tényét arról, hogy nyomozás zajlik ellene. Ezzel kapcsolatban Varga Judit azt mondta, hogy már 2021 tavaszán szóltak neki. Erről korábban már volt szó, mert Magyar Péter is említette, hogy fél évvel az ő beszélgetésük előtt, feleségével folytatott beszélgetésük előtt már szóltak Völner Pálnak, konkrét bizonyíték ezzel kapcsolatban se került elő, de az, hogy Varga Judit maga mondja azt, hogy tavasszal, 21 tavasszán már szóltak Völner Pálnak, ez mindenképpen új adalék. Az igazságügyminiszterről beszélünk, tehát ennek azért súlyt kell adni, és az ügyészségnek is nyilván vizsgálnia kell ezt az állítást.
Hát imádj, tehát hogyha Varga Judit szavát hitelt érdemelnek tartjuk, már pedig nincs okunk azt gondolom azt feltételezni, hogy ne tartatnánk annak ez alapján a felvétel alapján, akkor ő mégiscsak azt erősíti meg, ami korábban híresztelés szintjén volt jelen, nevezetesen, hogy Völner Pálnak igenis volt tudomása arról, hogy zajlik ez a megfigyelés, zajlik ez a nyomozás.
Igen, hát vegyük most akkor bele a képletbe azt, hogy Varga Judit a felvétel közlése után azt nyilatkozta, hogy ő itt lényegében egy megfélemlített helyzetben nyilatkozva, vagy beszélgetett a volt férjével, és lényegében igyekezett minél hamarabb túl lenni ezen a helyzeten, és láborított minden neki sugált kérdésre, de azért, hogy az ember véghallgatja ezt a felvételt, ahogy már sokszor megtettük most délelőtt, azért ez egyáltalán nem egyértelmű, hiszen olyan dolgokra is válaszol, amiket nem kérdeznek tőle, ellentmond Magyar Péternek, úgyhogy ezt azért árnyaltabban kellene kezelni, tehát úgy van, ahogy mondod, igen.
Harmadik állítás?
Harmadik állítás az az, hogy Rogánék belenyúltak a nyomozati anyagokba, illetve a vádiratba, tehát a büntető eljárás során keretkező dokumentumokba. Ez is szintén új adaléke, szintén Varga Judit maga mondja, hogy ez megtörtént. Tehát ezt befejezett tényként említi, úgyhogy ez az állítás, ez nagyban igazolja azokat a korábbi felvetéseket, amikről a sajtó, köztük én is írtam, hogy a vádiratban, illetve a nyomozati anyagban kifejezetten látszik az egy helyen konkrétan, és több helyen pedig egyszerűen logikailag, nyilvánvaló módon következik az, hogy valaki belenyúlt már korábban, és kiszedtek ki, kiúztak belőle részeket.
Akkor itt fordulok át hozzád, Illés, mert ugye pikantéria a helyzetnek, hogy ti Gáborral közösen, még a 444 munkatársaiként foglalkoztatok a Völner Sadl ügy nyomozati anyagával, és valóban korábban is már fölmerültek azok a sejtések, hogy bizonyos részletek elkerülhettek az anyagból, vagy pontosabban bizonyos pontokon megállhatott a nyomozás. Először foglaljuk össze a nézőink kedvéért, mert valószínűleg régen volt már, és aki nem követi napi szinten ezeket a fejleményeket, nem biztos, hogy képben van vele. Mi volt, miről szólt igazából a Völner Sadl, hogy hogyan lehetne röviden összefoglalni azt?
Mielőtt erre válaszolnék, még csak hozzá akartam tenni, hogy igen, ez a harmadik állítás, amit ugye beharangozott Magyar Péter, és ami a leginkább konkrétan megjelent ebben a párbeszédben, amit a hangfelvételen hallottunk itt, tulajdonképpen tényleg az akkori igazságügyi miniszter elmondta, hogy a titkosszolgálatokért is felelős és a kommunikációs birodalomért felelős miniszter ék átmentek az ügyészségre belenyúlni iratokba. Szóval hogy ez szerintem egy elég súlyos dolog, ezt csak még így hozzá akartam tenni. És ugye az, hogy miről szólt ez a történet, ugye 2021 év végén, decemberben került ez nyilvánosságra, az ügyészség ekkor hozta nyilvánosságra, hogy zajlott ez a nyomozás, és hogy vádat emeltek Völner Pállal és Sadl Györggyel szemben. Ugye arról szólt ez a vád, hogy Sadl a végrehajtói kar elnökeként pénzt szedett be végrehajtóktól azért cserébe, hogy elintézte az ő kinevezésüket, ebben pedig Völner Pál, aki Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese volt, és igazságügyi minisztériumi államtitkár volt, ő segítette. Ezután írtunk cikkeket a nyomozati iratokra már 2022 elején. És mindez egyébként, amit Rogán Antalról elhangzik, ehhez még fontos egyrészt azt is hozzátenni, hogy ugye 21 végén, tehát amikor nem sokkal azután, hogy ez az egész ügy nyilvánosságra került, akkor éppen volt Orbán Viktornak egy ilyen évvégi nagy sajtótájékoztatója, ahol ugye megkérdezték tőle azt is, hogy van-e tudomása arról, hogy más kormánytag esetleg érintett lehet az ügyben. Azt mondta, hogy ha tudomása lenne róla, akkor azonnal föl kéne lépnie ellene, de majd ha lesz ilyen, akkor föl is lépek. És Gulyás Gergely két hónappal később kifejezetten azt mondta, hogy nincs semmilyen információja, ami alapján azt lehetne mondani, hogy Rogán Antalnak köze lenne ehhez az ügyhöz. Tehát, hogy közvetlenül utána Orbán Viktor és fontos kormánytagok beszéltek arról, hogy ez nincs. Igen.
Térjük még ki arra, mert szerintem ez egy fontos kérdés, hogy igazából kik jelenleg a vádlottak ebben az ügyben? Mit lehet elmondani róluk? Kik ülnek a vádlottak padján?
A két fő vádlott, az a Völner és a Sadl nyilván, ők mind a ketten tagadják a bűnösségüket, összesen több mint 20 vádlottja volt ennek az egész sztorinak, de ennek vannak ilyen mellékszálai és olyan leágazásai, amik az ügy lényege szempontjából kevésbé fontosak. Ugye vádlott volt 7 végrehajtó, közülük 6-an ismerték be a bűnösségüket, és ezen kívül vádlottak voltak még olyan ügyekben felbukkanó személyek, amikben a vád szerint Völner és Sadl ilyen olyan módon próbáltak kiállni különböző dolgokat, különböző minisztériumokban akár.
És kik azok, akiket nem vádolnak ebben a vádiratban, miközben egyébként a ti újságírói következtetéseitek alapján legalábbis fölmerülhetne a meggyanúsításuknak a lehetősége?
Hát voltak itt elég súlyos ügyek, kezdve egészen azzal a ponttal, ahol először felmerül Rogán Antal neve, az ő kabinetfőnöke Nagy Ádám szoros kapcsolatban állt Sádl Györggyel. Utóbb kiderült az is, hogy a végrehajtói kar egyik ingatlanát megvásárolta, hogy ott aztán azt kiadja a végrehajtóknak, tehát volt egy addig sötétben tartott, vagy titokban tartott ingatlan bizniszük is. Emellett pedig Sádl vizsgákat intézett Nagy Ádámnak a Szegedi Egyetemi jogi karán. Ez egy kicsit bizonytalan, hogy ez mennyiben büntető ügy, mindesetre az egyetem vizsgálata utólag tisztázta, de volt egy további számos olyan ügy, ahol Sádlék próbáltak más minisztériumok, Völnepáron keresztül más minisztériumoknál ügyeket elintézni. Például, hogy benzimotorú autókat vizes üzemre átállítsanak, tehát ilyen találmányoknak próbálták egyengetni az útját, amik ránézésre is nyilvánvalóan kamuk voltak. Ezeket az ügyesség, illetve a rendőrséget egyáltalán nem nyomozta. Tehát voltak olyan izgalmas ügyek, ahol abszolút lett volna tere annak, az ügyesség nyomozzon, és aztán további információkat gyűjtsön, de ezekben egyáltalán nem is indultak el vélhetően a politikai következményektől tartva.
Akkor itt kérlek, hogy ezt magyarázzátok el a nézőink számára, tehát hogy igazából van egy nyomozati anyag és van egy vádirat. A kettő között mi az összefüggés, és hol érzitek a leginkább tetten érhetőnek azt, hogy adott esetben politikailag motiváltan kihúztak belőle szálakat, vagy bizonyos irányokat annak érdekében, hogy tompítsák a Fideszre nézve nem túl kedvező következményeit ennek?
Hát úgy néz ki a büntető eljárás, hogy amikor valaki belekerül egy bűncselekménnyel a rendőrség látókörébe, ilyen-olyan módon, akkor elkezdenek rá nyomozni, és az a teljes anyag, amit erről összeállítanak, az maga képezi a nyomozati anyagot, ebből akkor készül, hogy valójában csak egy értelmeztető dokumentum, amikor a rendőrség ezt vádemelési javaslattal átadja az ügyészségnek. A nyomozás maga az ügyészség felügyelete mellett zajlik, és hát ismerve a hazai viszonyokat, azért az okkal feltételezhető, hogy ilyen fajsúlyú ügyben, ahol a végrehajtói kar elnöke, illetve egy miniszterhelyettes, igazságügyi miniszterhelyettes államtitkár érintett, ott azért előbb-utóbb a kormányzati hatalmi szereplők értesülnek arról, hogy zajlik egy ilyen nyomozás. Az ügyészséghez átkerül az irat a vádemelési javaslattal a rendőrségtől, az ügyészség is elkezdi a maga folyamatát, leellenőrzi az iratot, és hogyha úgy találják, hogy ez a javaslat megalapozott, akkor történik meg a vádemelés. A vádlottakkal pedig a meggyanúsításukkor közli a rendőrség, hogy zajlik egy nyomozás ellenük.
Igen, itt egyrészt már Gábor említette, hogy volt egy konkrét eset, ezt talán meg is tudjuk nézni a jegyzőkönyvben, amikor feltétlenül a Völner Pál vezetékneve hiányzott a nyomozati iratokból. Illetve ez még az előző részre válasz, de az, hogy aztán mi nem került bele a vádiratba, ugye ott egyáltalán nem volt szó már sem Nagy Ádámról, sem semmiről, ami valamilyen módon a Rogán szálhoz kötődött volna. De ez előbb...
Én közben egyébként a képen láthatják a nézőink ezt kérek, akkor értem ezt a részletet, Illés?
Mit egy részletet látunk a nyomozati iratból, ahol az egyik végrehajtónak, a vádlott végrehajtónak a vallomásából idéznek, és ezt azért említett az előbb Gábor, mert ez az, ahol tetten érhető volt az, hogy eltűnt Völnernek a vezetékneve, miközben a nyomozati irat más pontjain meg ugye nagyon sokszor szerepel.
Itt ez hadd tegyek hozzá valamit, tehát azok a nyomozati anyag részletek, amik eljutottak a nyilvánossághoz az újságírók szűrőjén, azokban sok név ki volt akarva, ennek alapvetően személyiségi okai voltak. Ez egy eredeti felvétel a magából a nyomozati anyagból, tehát nem mit akartuk ki a Pál előtti részt, hanem valaki már azelőtt, és ez teljesen nyilvánvalóan mutatja, hogy valamilyen szándékkal ebbe az anyagba belenyúltak, ez az egyetlen, de nagyon is konkrét bizonyítéka annak, hogy maga a nyomozati anyag sem teljesen autentikus, tehát ott valami maszatolás vagy manipuláció történt.
Illés?
Igen, és hát ezen kívül meg leginkább közvetett módokon tudtunk arra következtetni, hogy bizonyos elemek hiányoztak ezekből az iratokból. Ilyen volt az, hogy ugye említette Gábor az előbb a Nagy Ádámnak a vizsgáztatási ügyeit, ott nem derült ki például, hogy a Sadalnek honnan volt tudomása arról, hogy pontosan milyen tárgyakból, mikor van szüksége segítségre a Nagy Ádámnak. És ugyanígy egyébként az az ingatlan üzlet, ami ugye 2021. októberében, tehát néhány héttel azelőtt, hogy Sadalt őrizetbe vették volna, akkor zajlott ugye Nagy Ádám cége és a végrehajtói kar között. Erről sem került elő semmilyen leírat a lehallgatások között, hogy erről egyeztettek volna.
Ugye szerepel a beszélgetés, ami bizonyos Martonovics Detti, ugye a videóban Martinovics Dettiként hivatkoznak rá, de helyesen Martonovics a vezeték neve. Őről mit lehet tudni, mi a szerepe az ő szerepe az ügyben?
Martonovics Detti akkor az igazságügyi minisztérium egyik főosztályát, a civilisztikai és kodifikációs főosztályt vezette, és ilyen módon ő közvetlen munkakapcsolatban állt a végrehajtói karral, illetve annak az elnökével, és véletlenül ebből a pozíciójából fakadóan is az elnöke volt annak a bizottságnak, amelyik vizsgáztatta a végrehajtó jelölteket, hogy végrehajtóvá válhassanak. A nyomozati anyagban szerepel egy egészen abszurd beszélgetés, ahol Martonovics Detti lényegében méltatlankodik Schadl-nak, amiért ennyire alkalmatlan jelöltekre kellett rábólintaniuk, és kellett jóváhagyni a végrehajtói kinevezésüket. Alkalmasságukat.
A Martonovicshoz, nem még a Nagy Ádámhoz akartam hozzátenni, hogyha erre még van időnk, hogy ugye beszéltünk arról, hogy milyen módon mutatható ki közvetlen kapcsolat Nagy Ádám, aki Rogán Antal kabinetfőnöke és Schadl között, és ugye ennél jóval elhíresültebb, de közvetettebb kapcsolat, ez a bizonyos Tóni, Barbara és Ádámról szóló rész, ami nagyot futott az elmúlt években, és ez volt az a részlet, amivel Magyar Péter először a nyilvánosság elé állt Varga Judit lemondása után, és ugye ő is azt állította, hogy ez Rogán Antalra, az ő feleségére és a kabinetfőnökére vonatkozik ez a három keresztnév. Szóval, hogy ugye volt egy ilyen rész a hallgatási jegyzőkönyvekben, amikor a Schadl egy orvos ismerősével beszélt arról, hogy a Tónival, Barbaránál és Ádámnál is jártak már, és egyeztettek valamilyen bizniszről. Tehát ez volt még, ami valamilyen módon ehhez a kapcsolathoz tartozott. Illetve azt később a 24.hu-nak egy cikkéből tudtuk meg, hogy a Schadl sofőrjének valamikor 21 áprilisában el kellett vinnie egy autót Nagy Ádámnak. Itt biztos lehetünk benne, hogy ez ugyanaz a Nagy Ádám a cím alapján, ami megjelent az iratokban. Nem derült ki, hogy itt pontosan miért került erre sor.
Ugye Gábor, te már korábban a 444-nek adott podcast beszélgetésedben is utaltál arra, hogy bizonyos részek hiányozhatnak a nyomozati anyagból. Kijelenthető, hogy igazából ez most az első nyilvános megerősítése annak, hogy ilyen típusú politikailag célzott belenyúlás ebbe az iratanyagba megtörténhetett?
Igen, tehát volt rá konkrét bizonyíték, volt rá egy csomó következtetésen alapuló sejtés, és most az igazságügyi miniszter előkerült egy felvétel, amin az akkori igazságügyi miniszter megerősíti, hogy valóban beavatkoztak a kabinetirodát vezető miniszter és az ő környékéről vagy társaságából az ügyészség iratokba. Ez egy nagyon súlyos állítás. Tehát, hogyha csak erre lecsupaszítjuk a mai történteket már, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezért ez egy nagyon fontos fejlemény azzal kapcsolatban, amit az igazságszolgáltatás függetlenségéről gondolunk, illetve ahogy az alkotmány szerint az ügyészségnek függetlenül működnie kéne.
És amit egyébként az ügyészségen belül viszonyokról tesz említésként Varga Judit nevezetesen, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek, amivel felteszem arra utal, hogy nem képes politikailag teljes mértékben érvényesíteni az akaratát, nem tudom pontosan, hogy kinek, sejteni, sok mindent sejtetünk, de inkább maradjunk meg a tények talaján. Szóval, hogy ez alapvetően inkább igazolja az ügyészség függetlenségét, vagy épp ellenkezőleg arra világít rá, hogy mennyire szélsőségesen kitett a politikai hatalomnak.
Szerintem ez a realitás. Tehát, hogy a magyar ügyészség az bár nyilvánvalóan és tudhatóan politikai kontroll alatt áll, de ez a politikai kontroll nem teljes, tehát itt azért egy nagyobb igazságügyi ökoszisztémáról vagy rendszerről beszélünk, amiben mindenkinek vannak bizonyos kényszermozgásai. Egy olyan ügyben, amiről rengeteg nyomozó, a nyomozást elrendelő, lehallgatásokat jóvágyó bírók, ügyészek tudnak, a legfőbb ügyész nem teheti meg teljesen szabadon, hogy embereket kiemel a vádiratból, bizonyos részeit teljesen törli, mert túl nagy kockázata van a szivárogtatásnak. A másik ok pedig az, hogy a vádlottak maguk is tudnak arról, hogy kik még a szereplői az ügynek, és hogyha abban nem szerepelnek ezek az emberek, a kulcsszereplők, például Völner Pál, akinek ugye a eltávolítására találtunk is egy bizonyítékot, akkor egy nagyon súlyos adót kapnak a kezükbe, amivel aztán később vissza tudnak élni az ügyészséggel szemben, vagy az alkufolyamat során. Tehát sok mindent meg lehet tenni, lehet az ügyességet politikailag irányítani, milyen ügyekben induljon nyomozás, milyenekben nem, de egy már zajló nyomozás azért az ügyesség számára is kijelöl bizonyos kényszerpályákat.
És itt ezen a hangfelvételen is ugye az derül ki, mintha így futnának egy kicsit ezek után az események után, még abban az időszakban is, amikor ez készült. Ugye Magyar Péter azt mondja, hogy ez 2023 igen, januárja volt, tehát kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. És ugye éppen arról beszélgetnek, úgy tűnik, hogy a Varga Judit egy beosztottjának éppen megint valamilyen módon bele kell ebben nézni, hiszen újabb és újabb bizonyítékok kerülnek elő folyamatosan, hiszen már akkor Sadl előzetesben volt, de akkor is lehallgatták őket, de akkor is kerültek még egyébként nyilvánosságra újabb és újabb hangfelvételek.
És talán beszélünk így záráshoz közeledve az ügynek arra a vonatkozásáról, ami most nem kap akkora figyelmet, mint amekkorát egyébként kellene, hogy kapjon, nevezetesen, hogy igazából kicsoda Sadl György, miből gazdagodott meg, és mitől nevezhetjük maffiának a végrehajtói kart?
Hát, hogy maffiának nevezhetjük-e, nyilván vannak ellenzéki politikusok, akik maffiának nevezik a Sadl a végrehajtó irodája, ugyanúgy, mint sok más végrehajtó irodája, nagyon-nagyon komoly profitokat szerzett az elmúlt években. Nyilván, amikor ez a botrány kirobbant, akkor sokat írtak is a Sadl végrehajtó irodájának az eredményéről, ami ilyen évente több 100 millió forintos nyereséget is jelenthetett. Ugye itt nyilván nagyon régóta megy a vita, meg a közbeszédben az újra meg újra megjelenik, hogy hogyan kellene szabályozni a végrehajtói rendszert. Ugye itt az ellentmondás, hogy egy ilyen a magánszektorban működő tevékenységről van szó, miközben egyébként az igazságszolgáltatásnak a része is egyszerre, és közben meg többnyire kiszolgáltatott embereknek az életéről van szó, akik ebben érintettek.
Elég régóta foglalkozol ezzel a kérdéssel. Van-e bármilyen szakmai érv amellett, hogy ez egy magánszolgáltatóként működjön, vagy pedig alapvetően az biztosítaná a transzparenciát, a következetességet és a jogköveti magatartást a végrehajtók részéről is, hogyha ez egy állami monopólium lenne újra?
Magával a végrehajtói rendszernek a kérdésvel ilyen szinten nem vagyok tisztában, úgyhogy ennek a részleteit nem tudom pontosan, hogy ez hogyan lehetne, vagy hogyan lenne érdemes jobban szabályozni. Az biztos, hogy nem az elmúlt pár évben, hanem már jóval régebb óta az világossá vált, hogy ez nem működik jól. És a 10-es évek közepén ugye a Fidesz kormány át is alakította valamennyire ezt a rendszert, direkt azzal a felütéssel, hogy ezt most kifehérítjük és tisztává tesszük. Ugye ekkor szűnt meg a végrehajtói kamara, és akkor jött létre a kar, aminek a Sadlt tették az élére, láttuk, hogy mi lett belőle. Szóval ezek alapján én is le tudom vonni azt a tanulságot, hogy ez így nem működik jól.
Gábor?
Igen, voltak javaslatok, és én sem vagyok egészen tisztában a körülményekkel azzal, hogy hogyan lehetne ezt a nagyon korrupciógyanús és a korrupciós üzemeket lehetővé tévő szcénát átalakítani. Nyilván valamilyen módon a verseny az, ami, és a piac az, ami ezt megoldja, tehát a végrehajtóknak valamilyen módon egymással kéne versenyezniük az ügyért, és akkor ez lejjebb vinni a díjakat, amikből a Sadl György ilyen könnyedén tudott kifizetni csak Völner Pálnak 80 milliót, miközben elképesztő vagyonra tett szer saját maga is.
Mit vártok ezután? Mi fog következni? Ugye Magyar Péter este 6 órára tüntetést jelentett be, hogy ezt már az adás legelején mondtam, erről mi is hírt fogunk majd adni, tehát ott leszünk a tüntetésre, és Tóth Jakab kollégám a helyszínről fog bejelentkezni majd. De hogy ezt leszámítva, például az ügyészség szerintetek most mit tehet, hogyan kell értékelnie ezt a hangfelvételt, hogyha ezt bizonyítékként becsatolta a mai napon Magyar Péter?
Szerintem ez egy nagy próbája lesz ennek az egész ügynek, hogy indul-e eljárás az ügyességen, mennyire veszik komolyan, és ez mennyire lesz transzparens. Nyilván az a furcsa helyzet van, az ügyességnek saját magát kéne, a saját eljárását kéne most felderítenie, ami egyben rá is világít arra, hogy milyen hiányosságai vannak a büntetőigazságszolgáltatási rendszernek Magyarországon, hogy nincs egy olyan korrupció elleni nyomozó hatóság, amelyik ilyenkor átvenné ezt a szerepet, és ezt az érdekellentétet feloldaná. Nem tudom, Illés.
Igen, még Igen, két dolgot akartam hozzátenni. Az egyik az, hogy Magyar Péter nem kommunikál most egészen egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy vannak-e még hangfelvételei, és azok milyen hangfelvételek. Ha jól értettem, azt mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy ebből az ügyből már nincs neki, de egyébként lehetnek még, és még keresi őket. Szóval, hogy...
A kommunikációs stílusából következtetve szerintem biztosan vannak még, vagy legalábbis korábban is ezt a fajta lebegtetős kommunikációt folytatta. Egy dolgot jelentett ki egyértelműen, hogy Gulyás Gergellyel kapcsolatban nincsen ilyen hangfelvétel a birtokában.
Igen. Szóval ez még nyilván így alakíthatja, hogy milyen irányba megy tovább az ügy, illetve csak még visszatérve az elejére, ugye a három állítás közül az egyik az volt, hogy már jóval korábban szóltak Völnernek arról, hogy zajlik ez a megfigyelés, meg egyáltalán ez a nyomozás. Ez egyfelől abból a szempontból is érdekes tényleg, hogy ennek ellenére Völner mégsem fogta vissza magát, ahogy ő is fogalmaz a hangfelvételen, és hát láttuk a nyomozatiratokból is, hogy akkor még egyáltalán nem volt óvatos. Ellentétben akkor, amit egyébként a Telex írt meg a napokban, hogy novemberben, amikor tehát két nappal az ügyezetbevétel előtt, amikor viszont feltehetően már tényleg egyértelmű vált, hogy mennyire éles a helyzet, akkor már hirtelen nagyon tehát hangnemet váltott a Söldörrel folytatott beszélgetésé során. Szóval ez nem csak ezért érdekes, hanem azért is, mert kiderül belőle az, hogy ezek szerint akkor arról is tudomása volt a Rogán féle minisztériumnak, meg Rogánnak, hogy éppen milyen büntető eljárás vagy megfigyelés zajlik.
Ugye akkor érdekes a Völner Pál, nem tudom, egy gyanútlanságára, óvatlanságára vonatkozóan az értesülés, hogy valóban, amikor már a Karmelitából kapta a hírt arra vonatkozóan, hogy hát forró lesz a talaj a lábad alatt nagyon hamar, akkor már komolyan vette ezt a hírt, vagy pontosabban a vészjelzést, de láthatóan az a vészjelzés, amiről Varga Judit is tudott, hogy eljutott már Völner Pálhoz, az valamiért nem növelte az óvatosságát, kérdésként, hogy az kijutatta el hozzá, és miért nem tartotta a szava hihetőnek. Meg annyi kérdés, nyilván jó lenne, hogyha Völner Pál maga tudna ezekre válaszsal szolgálni. Utolsó kérdés. Magyar Péter azt nyilatkozta az ügyészségi meghallgatása után, hogy szerinte a miniszterelnököt is be kellene idézni a tanúnak. Ez egy politikai állítás, vagy egyébként valóban következhet az ügyből? Szerintetek indokolt lehet-e a miniszterelnök meghallgatása? Egyáltalán, ha indokolt is, életszerű-e, hogy az Orbán rendszerben a legfőbb ügyészség, vagy a budapesti ügyészség behívja a miniszterelnököt tanú meghallgatásra?
Hát nem életszerű.
De indokolt lenne egyébként?
Nem tudom, hogy formálisan mi következik ebből a hangfelvételből önmagában.
Szerintem a hangfelvételből magából nem következik az, és nem is utal rá arra senki eddig, hogy Orbán Viktornak tudomásra lehetett arról, hogy Rogán Antal beavatkozik, vagy hogy Völner Pált idő előtt értesítették arról fű alatt. Ugyanakkor a kormányt vezetőjeként politikai felelősséggel mindenképpen tartozik, tehát ez a felvetés az inkább politikai, ugyanakkor nyilván, hogyha én legfőbb ügyész lennék, azért elgondolkozni, és elkezdeném ezt az egészet komolyan venni, akkor az elgondolkoznék azon, hogy akkor most elmegyek egészen az ügy legvégéig. Tehát nem lenne egy, hogyha azt nézem, hogy ez mondjuk külföldön történne, ugyanez az ügy, hogy egy ilyen ügyben meghallgassák a miniszterelnököt, az eléggé kézenfekvőnek tűnik.
Oké, van-e bármi, amire nem tértünk ki, de közben meg a jegyzeteitekben még ott szerepel, mint fontos értesülés, és szeretitek megosztani esetleg a nézőinkkel, bármi más, amivel zárnátok esetleg ezt a rendkívüli műsort?
Azt hiszem, hogy kitértünk.
Nekem sincs más.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm minket ötönnek a közreműködés, Szurva Cill és Miklósi Gábor. Sziasztok, gyertek, hogy máskor is, és hát fogtok is jönni, pontosan tudom, úgyhogy ez csak egy időglenes elköszönés.
Sziasztok.
Tőletek is csak egy ideiglenes elköszönés, mert hogy már említettem, este 6 órára hívta össze Magyar Péter az ő támogatókat, hogy a Markó utcai legfőbb ügyészség épületénél fejezzék ki az elégedetlenségüket, tehát egy spontán tiltakozást hirdetett meg. Mi is ott leszünk, ahogy említettem, Tóth Jakab kollégám a helyszínről fog jelentkezni, mi pedig a stúdióban várunk majd titeket jobbnál jobb vendégekkel. Érkezik hozzánk Ruf Bálint, Lakner Zoltán, Magyari Péter és Pita Dániel, úgyhogy velük közösen fogjuk majd értékelni a nap eseményeit, illetve átbeszéljük azt, hogy mindebből milyen további következmények adódnak majd. Szóval este 6 órakor kapcsoljatok a Partizánra, és itt várunk benneteket a legfrissebb értesülésekkel majd. Ahogy ezt már egyébként a többi adásunkban korábban említettem, elindult az 1%-os felajánlásoknak az időszaka. Ha esetleg rendelkezel személyi jövedelemadóval, akkor kérlek, hogy add nekünk idén 2024-ben az 1%-odat, annak érdekében, hogy folytatni tudjuk a tevékenységünket. Vagy ha egyébként nem nekünk adod, add bárkinek, csak rendelkez róla, mert rengetegen nem tesznek így, és emiatt rengeteg pénz marad bent a rendszerben, holott rengeteg civil szervezet van, jobbnál jobb és izgalmasabbnál izgalmasabb, érvényesebbnél érvényesebb misszióval, akiknek nagy szükségük lenne rá. A Partizánnak adott, azt külön megköszönöm, de önmagában az, hogyha élsz ez a lehetőséggel, már az is tiszteletre méltó. Szóval este 6-kor érkezünk újra, addig is majd kövessétek az eseményeket, este 6-kor pedig kapcsoljatok ide. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, ciao.